Az előadásom három részből fog állni. Először nagyon röviden, tényleg nagyon röviden szeretnék csak egy pár szót szólni magáról Marciniről, erről a figuráról, hogy hogyan, mi módon került kapcsolatba a törökökkel, honnan származhatnak az információi gyakorlatilag. Az előadás második részében az első forrásomról szeretnék beszélni, ami a pestis természetéről szól Törökországban, és akkor itt is leírja magát, már rögtön nagyon szerette fényezni magát, hogy több alkalommal is megélte ezt a pestist, vagy tehát, hogy így részt vette be, tehát ezt mindenképp ki kell emelni már a címben is. Majd láthatjuk, hogy ez is, mint az összes többi irat, a Bolognai Egyetemi Könyvtárnak a Marcellin gyűjteményében található, az egyik kézirat. Tehát az első az egy 21 oldalas kézirat, ez a második forrás, amiről az előadás harmadik részében fog beszélni, ez pedig már a magyarországi határ, déli határvidékhez kapcsolódik. Majd látni fogjuk, hogy Marcelli végezte ezeket a munkálatokat, és hogy itt az egyik, a császárnak írt egyik jelentésében, nevesül az 1700. április 4-én Sziszekről itt jelentésében, az egyik csatolmány, az lesz az a második forrás, amiről beszélni fogok röviden, ez egy tervezet arra, hogy hogyan védjék meg a magyarországi határszakaszt, az újonnan kialakított határszakaszt, attól, hogy a törökök által terjesztett pest is bekerüljön az országba. Tehát ez lesz a másik, és ezt 1986-ban Raffaella Gherardi kiadta az összes Marcelli jelentést, és abból vettem ki ezt a projektumot. Jó, tehát itt látható maga a figura. Mint látjuk, ugye 1730-ban halt meg, Bolognában született, Bolognában halt meg, és így szülővárosában őrzik az összes, majdnem az összes anyagot, amit élete során gyártott. Ugye 1930-ban a halálának 200. évfordulójára hozták létre ezt a Marcelli Múzeumot, ugye arról van itt egy kép, ahol a kiállított tárgyak mellett az összes kézirata is megtalálható, ott a lenti részen azok a hatalmas kötetek, azok. Jó, egyébként Marcelli szülővárosában ugye az 1711-es akadémia alapítás miatt is tisztelik. Most ő nem csak egy grafomán alak volt, hanem egy ugye a felvilágosodás, korafelvilágosodás korának hát polihisztora volt. Én igazából azt mondanám, hogy ezekhez a dolgokhoz ugye nem mindegyikhez értett, de nagyon érdeklődő volt, és egy ilyen hatalmas gyűjtő szenvedéllyel rendelkezett, tehát tárgyakat gyűjtött, információkat gyűjtött, mindenfélét gyűjtött. És akkor ugye az utolsó felvetés, hát itt mondják, hogy mi mindennek szokták őt apostrofálni a szakirodalomban, ugye a szakirodalom is hatalmas Marcelliről természetesen, de hát ugye az utóbbi években pont innen az Irodalomtudományi Intézet berkeiből kiindulva Bene Sándor és a tegnap is sokat emlegetett Nagy Levente mondták ki rá ezt a, hogy tulajdonképpen egy ilyen kém jellegű figura lenne, vagy egy ilyen kém attitűddel rendelkező valaki. Jó. Akkor nagyon röviden az életútról mutatnék néhány diát, de az életútról is csak annyit, amennyi az Oszmán Birodalomhoz szorosan kapcsolódik, tehát hogyan kapcsolódott, mi módon kapcsolódott ő az Oszmán Birodalomhoz. Az első az 1679-es Konstantinápolyi útja. Itt nagyon fiatal, 21 évesen sikerült rávennie az éppen Törökországban tartó új velencei követet, hogy csatlakozhasson a kíséretéhez, és akkor 11 hónapot töltött ott, teljes nyugalomban, mintha ott se lett volna, és így gyűjtött az információkat hihetetlen mennyiségben. A következő nagyon fontos dolog, ami Magyarországhoz is nagy részben kapcsolódik, hogy belépett, ugye 1681-ben belépett első Lipótnak a seregébe, és gyakorlatilag 1701-ig itt Magyarországon tevékenykedett a török ellenes harcokban. Tehát ez egy alapvető dolog, hát oda szedtettem szegény Habsburg fejet, hogy lássuk. És két évvel a császárszolgálatban lépése után, ugye amikor megindul a török támadás Bécs ellen 1683-ban, akkor ő a Rába folyónál fogságba esik, erről készült is kép. Hát annyiban jött jól ki belőle, hogy a temesvári pasa szolgálatába került, ahol kávéfőzéssel foglalkozott, tehát megtanult kávét főzni, és erről született még, mondtam, hogy grafumán volt, erről is született egy új munkáját, tehát ott van a Bevanda Asiatica. Aztán 1691-92-ben újra Konstantinápolyban találjuk, itt tulajdonképpen a bécsi udvar diplomatái küldték ki, de hát nem mehetett úgy oda, mert meg ismét ugye a diplomáciát, tehát kémkedni ment, és ezért írja, hogy az angol követnek a titkáraként mutatták kint be, és ilyen csodálatos, sifrírozott jelentéseket küldött be. Az utolsó előtt ide szorosan kapcsolódó, a törökökhöz kötődő tevékenysége az 1699-es karlócai béke volt. Ugye ez zárta le az 1683-mal induló nagy török ellenes háborút, ami kiűzte Magyarország nagy részéről az oszmánokat. És itt ebben a békekötésben, mint szakértőt, alkalmazták, tehát ő egy ilyen konzulens szerepben végig ott volt a békekötésen, és a határmenti településeket nagyon jól ismerte, és ennek kapcsán segítette a biztosok munkáját. Itt pedig a térképen az az újonnan megszületett határ látható. Rengeteg térkép készült egyébként ennek a munkának a során. Tehát természetesen nem egyedül dolgozott, hanem egy hatalmas tímet vezetett, amiben nagyon fontos szerepet játszottak a térképészek. És ehhez kapcsolódik az említett második forrásunk is, tehát innen erről a majdnem két éves munkáról, az oszmán és a Habsburg birodalom közti határ kijelöléséről írta ezeket a jelentéseket a császárnak, amiből majd lesz és ezekhez készültek a térképek is, tehát azért írtam oda a relációnit, hogy a jelentések azok ehhez a fázishoz kapcsolódnak. Jó. Aztán egy dolog még, amiről szólni szeretnék, hogy megírta a főművét, amit csak posztumus 1732-ben adtak ki a törökökről, ez a Stato Militare dell'Impero Ottomano, amiben ez egy kétnyelvű kiadvány, egyébként francia, olasz nyelvű. Aztán nagyon hamar, ugye láthatjuk már 5 év múlva, hiszen ekkora már az oroszok váltak a törökök ellen legfőbb ellenségévé, lefordították oroszra, akkor a 20. századi a török fordítása volt egy reprint Grazban, és akkor 2007-ben jelent meg a magyar fordítás az én munkám nyomán, az pedig ott látható, és ebből fogok majd idézni egy rövid részletet. De itt mindenfélékről ír a törökökkel kapcsolatban, a pestisről is röviden. Jó, itt van az idézet. Ezeket majd a másik két ismertetendő dokumentumban is ezeknek megtaláljuk nyomát, de itt ugye összefoglalóan leírja röviden, amit a pestisről megtudott. Sokan vannak, akik a déli szélnek tulajdonítják a pestist, mondván, hogy mikor hosszú időn keresztül az fúj, akkor tűnik fel leggyakrabban a betegség. Ezzel én is egyetértek, mert valóban a meleg szelek hordozzák a vadmérget, de hozzá kell tennem, hogy jelen esetben ez nem a szél természetéből ered. A pestis feltűnése sokkal inkább azzal magyarázható, hogy a déli szél biztosítja a hátszelet a Konstantinápolyt élelmiszerrel ellátó egyiptomi hajóknak, melyekkel együtt a betegség is befut Konstantinápoly kikötőjébe, mivel ennek a halálos fertőzésnek az eredete Egyiptomhoz köthető. Jó, tehát ez itt ilyen kis komplett összefoglalás itt a Pestisről. Jó, akkor rátérnék az előadás másik részére, az első forrásunkra, ugye ez a La Natura della Peste in Turchia. Egy ilyen rövid bevezető után Marsili 5 pontban szépen érthetően összefoglalva összegyűjtötte mindazt, amit neki sikerült megtudnia a Pestisről az Oszmán Birodalomban. Tehát, hogy hol keletkezik, vagy honnan jön, ugye ezt láttuk, hogy Egyiptomból, de nem ismételjük, hogy milyen úton terjed, hogy mennyi ideig szokott tartani a Pestis Konstantinápolyban, milyen tünetei vannak, és hogy milyen gyógymódok vannak a betegségre. Jó, te lesznek összecsengések a keresztény oldallal, de lesz más is benne. Akkor nézzük. A bevezetőben hivatkozik Muratorinak az 1714-ben Modenában kiadott munkájára, hogy ahhoz lehet fordulnunk, ha Pestisről, így keresztény oldalról akarunk többet megtudni. Viszont ahonnan ő szedi az információit, azt is leírja, hogy ő nagyon igyekezett, mint 1690-es útján is, mert akkor éppen volt a Pestis járvány Konstantinápolyban, szerezni egy arab tudóstól egy traktátust, amit megígértek neki, de hát sajnos olyan gyorsan el kellett tűnni a városból, hogy ezt végül nem sikerült megszereznie, és aztán később sem. Viszont nagyon sokat beszélgetett ő a tudós törökökkel, ugye vannak saját tapasztalatai is, és a harmadik forrása azok az örmények, akik majd látni fogjuk, férfiak is és nők is, akik a betegeket ápolták gyakorlatilag. Tehát Konstantinápolyban az örmények foglalkoztak a pestises betegekkel, és ő velük is tapasztalatot cserélt. Jó, tehát ezek nagyjából a forrásaik. Jó, hogy hol keletkezik, hogy honnan jön a Pestis, hát láthatjuk ugye itt Konstantinápoly kikötőjét. Jó? Itt az első megjegyzése annak kapcsán, hogy honnan jön, az szintén kapcsolódik Attiláik előadásához, hogy gyakorlatilag olyan gyakran van Konstantinápolyban Pestis, hogy ő azért azt gondolja, hogy ez el se tűnik. Tehát ugyanez kapcsolódik a keresztény oldalhoz is. Jó? És akkor utána pedig csodálkozását fejezi ki, hogy hát hogyan lehet az, hogy a törökök megbetegszenek, hiszen annyira jól táplálkoznak, tehát hogy rengeteg gyümölcsöt esznek, rengeteg zöldséget, míg ha vérhasuk van, akkor is csak vizet isznak és zöldséget, gyümölcsöt, és meggyógyulnak, és hogyan lehetséges. Ez nagyon jó az ivóvízük, használják a fürdőket, és akkor ugye jön a magyarázat, hogy hát mert Egyiptomból jön. Jó. És akkor itt egy részletesen magyarázatot ad, tehát hogy amikor a kereskedő hajók megérkeznek a konstantinápolyi kikötőben, akkor elkezdik kirakodni az árut. És ott már, akik kirakodnak, már rögtön megfertőződnek, utána ők pedig pillanatok alatt továbbadják. És így amint megérkeznek a hajók, ez terjed. És hát ugye itt nagyon fontos lesz, többször majd a projektunk kapcsán is aláhúzza, hogy itt ugye az emberi érintkezés, és hogy a hosszú távú dolog, tehát hogy a kereskedelem. Tehát hogy a kereskedelem az, amit ugye nem lehet lezárni, mint a városokat, tehát ha lezárjuk, akkor nem érkezik meg az élelmiszer a városba, és ez ellen nagyon nehéz mit tenni, tehát így jut be a Pestis a városokba. Jó, és ami még nagyon fontos és érdekes szerintem, hogy kiemeli, hogy tulajdonképpen itt arra helyezi a hangsúlyt, hogy nem is az emberekkel fertőződnek, és ez szerintem nagyon izgalmas a patkány és a bolhának a kapcsolatával, nem mondja ki, hiszen nem tudták, de hogy van egy ilyen érdekes kitét, amit többször megemlít, hogy az egyiptomi gyapjúval, pamuttal, lennel vásznak a papírral teli bálákat, tehát hogy itt valamihez, tehát valami megfogható dologhoz köti a Pestisnek a terjedését, tehát hogy azok, akik ezeket a bálákat fogják, azok a rakodó munkások fertőződnek meg. Gondolom, akkor általában mindenki bólás volt és vakarozott, nem tűnt föl. Tehát, hogy, de hogy, hogy ezek kapcsolódnak ezekhez, a, ezekhez az árukhoz, és akkor ők aztán jelte, hogy írja is, hogy továbbadják a kort mindenkivel, akivel csak beszélnek. Jó, és akkor ugye itt hivatkozik erre az arab tudós által írt traktátusra, aminek egy érdekes kimenetele van, vagy tanúsága, hogy, hogy egyrészt, hogy van valami mag, ez majd többször is elő fog fordulni, tehát úgy, úgy érzékelték, hogy valami anyag összeáll, egy mag, és akkor az, hogyha így fermentálódik, akkor abból lesz majd a járvány. Tehát, hogy, hogy ez, a, ez a fajta mag, ez, ennek az eredete, ez visszavezethető, megint Egyiptomban vagyunk, a Nílus áradásához köthető, mert a mocsaras, ezek a mocsaras helyek előtt évre, és ez még mindig ugyanaz, amit Isten küldött a zsidó népnek büntetésül. Jó? Tehát ez egy ilyen izgalmasabb gondolatmenet. Jó, aztán röviden hivatkozik Szikárdnak a művére, aki egy jezsuita misszionárius volt Egyiptomban, és itt, itt is megint visszatér itt az anyaghoz kapcsolódó, valamilyen szinten az anyaghoz kapcsolódó elmélet. Itt azt állítják, és a Szikárd is ennek a, ennek a gondolatnak a, ezt a gondolatot vetette föl, hogy vannak ugye ezek a sós tavak és kutak, plusz a homokos talaj, plusz az erős napsütés, és itt, ugye ez Egyiptomban, és hogy itt ebből a valami anyagból, egy magból, ez így összeáll, és ezek segítik az erjedését, és hogy így szület, tehát ez egy másik fajta magyarázat, ezt, ezt tudjuk most már, hogy ez nem igaz, de hogy, hogy szerintem ez nagyon izgalmas felvetés volt, hogy itt az erjedéssel megszületnek ezek, és hogy, hogy ezek, ezek megfelelő táplálékra találnak ezekben az anyagokban, ezekben a fertőzést okozó anyagokban, és így terjednek tovább. Jó, tehát ez egy ilyen érdekes elmélet szerintem, és ez a Szikárdnak a Egyiptom térképe. Jó, és akkor ugye fölteszi a kérdést, hogy hogyan terjed, hogy testi kontaktussal, vagy a lehelleten keresztül. Ugye hát emléke is említette, és ez, ez itt ebben a 18. században is még így volt, hogy még mindig nem különböztetik meg a három fajta pestist, tehát egynek veszik. De hát azért leginkább egyébként a legelterjedtebb, ugye a bugópestisről van általában szó. Jó, tehát ő azt mondja, hogy sokkal inkább terjed légzés útján, mint érintkezéskor. Tehát nem úgy mondjuk, mint a lepra vagy... mert hogyha nincsenek meg, ugye megint ez a maghoz, meg az anyagokhoz és az erjedéshez visszatér, tehát ha nincsenek meg ehhez a folyamathoz a megfelelő körülmények, akkor az illető immunis lesz, nem kapja meg a betegséget. És erre hozza azt a példát, hogy hogy a törökök ugye akármiben hunyt el a halott, mindenképpen lemossák, letakarják halotti lepellel, koporsóba teszik, tehát van egy ilyen kontaktus, és akik ezt a munkát végzik, azok sem fertőződnek meg, mert a halottnak már nincs lehellete. Ugye logikus? Tehát, hogy, hogy innen magyarázza azt, ugye tele van dúzzanattal, és mégsem kapják el tőle. Jó, és ugye van egy másik, másik felvetése, ez megint az anyagokhoz kapcsolódik, hogy, hogy ülnek a törökök ezeken a nagy szófákon és tyapjupárnákon, igaz? És hogy a hátsó felükön keresztül egyszerűen, hát jó, valamit ki kell tenni, hogy elkapják ezt a fertőzést, és akkor itt hát megemlíti, hogy, és akkor itt ugye kapcsolódunk a fertőtlenítéshez, hogy, hogy nem, nem tisztítják ki azokat a bútorokat, amiket a betegek használtak. Így, így maradt, és hát elkaphatja ugye a következő is onnan. Jó, ez egy beszúrás, látszik is egy más színnel, Tehát, hogy ugye ez köztudott, hogy ugye Isten büntetésének tekintették, és hát nagyon sokáig úgy tekintettek a pestisre, hogy a keresztények, hogy meg az egész világban, hogy, és ez kapcsolódik Egyiptomhoz, hogy ez a földből előtörő rossz levegő, ugye ez a városok, tehát ez a gőz valami féleképpen hozzájárul a pestisnek a terjedéséhez. Viszont 1546-ban már egy másik itáliai orvos, Girolamo Fracastoro, közé tette egy szöveget, és akkor ez szerintem egy kicsit tetten érhető Marcellinak is a gondolatmenetében is, és a törököknél is, hogy van egy mag, ugye, a betegségnek valami magja, nem tudták, hogy a mag ez ugrál, mert egy bolha, de hogy így van egy magja, és hogy ez a mag, ez terjed, és hogy rátapadhat tárgyakra és ruházatokra is, és csak azért mutattam meg, mert ugye már a 16. század közepén volt egy ilyen elmélet, amihez itt lehetett hozzákapcsolódni. Jó, akkor visszatérünk ugye a forrásunkra. A következő kérdés, hogy meddig szokott tartani a pestis Konstantinápolyban? Ugye itt az a kérdés, hogy ha van csak egy, vagy pedig jönnek újabb hajók Egyiptomból, és akkor rárakódik egy másik fertőzés, de mondjuk, hogyha csak egy van, tehát mondom, ez a Konstantinápolyban is, hogy majdnem, ő is így, hogy majdnem, hogy állandó volt, tehát a pest is, hogy akkor magának a fertőzésnek az időszakát három részre, szakaszra lehet osztani. Az első 40 nap, ilyenkor aki elkapja, majdnem mindenki meghal, második 40 nap, itt már sokan megmenekülnek, és végül az utolsó periódus, ami általában 4-5 hónapig tart a pest is, és az utolsó periódus pedig a 2x40 nap utáni időszak, amikor már nagyon kevesen halnak bele, tehát sokan megmenekülnek a pestistől. Jó, és hogy milyen tünetei vannak a pestisnek, hát itt fölírtam, amiket ő is említ, de hát ez semmiben nem különbözik a keresztény világnak a tüneteitől, ugye szomjúság, delirium, légzésnehézség, gyengeség, hányás, szívdobogás, hideg, verejték, van több is, ő ezeket sorolta föl. Jó, az utolsó ezzel kapcsolatos diak az, hogy milyen gyógymódokat alkalmaztak Konstantinápolyban. Ugye ha maguk a tünetek mindenhol ugyanazok, annyira mások a gyógymódok, jó? Tehát ez mindenhol eltérő, és itt az iszlám világban is eltérő. Itt Avicenna iskolát követve vettek valamiféle információkat a törökök, és itt megint hozza a szegény szerencsétlen örmény férfiakat és nőket, akik hát pénzért természetesen, de hát gyógyítottak. Itt viszont nagyon fontos kiemeli Marcelli, hogy hozzá nem értő módon gyógyítottak. Tehát, hogy gyakorlatilag a betegekkel voltak, ápolták őket, de nem voltak orvosok, nem értettek hozzá. Jó, aztán milyen gyógymódok vannak? Ugye tisztítókenőcsöt használnak, aztán ezek a bubók megérnek és kifakadnak, az izzadásra homokkal vagy magokkal töltött felmelegített zsákocskákat próbáltak tenni mellkasra, fejre, oldalra, és hát a szomjúságra pedig forralt vizet, meleg, forralt meleg vizet adtak. Tehát ezek voltak a gyógymódok, amit össze tudott szedni. És akkor nagyon fontos, itt megint megemlíti ugye a tisztaságnak, a tisztításnak a kérdését, mert hát hiszen Európában akkora már így kezdett lenni talán egyfajta kultúrája ennek, tehát ezért fontos, mert az Oszmán Birodalomban egyáltalában nem, tehát így nem foglalkoztak vele. Azt mondja, hogy maximum az ablakot tartják néhány napig nyitva abban a helyiségben, ahol a beteg lakott. Na de ez a maximum. Tehát ez sem mindig, de ennek ellenére, tehát ugye említettem, hogy nem tisztítják a bútorokat, a párnák, a csemit, de ennek ellenére bizonyos időn belül, és ez a pestisnek a természetéből adódik, magától eltűnik a betegség a városból, ha csak ugye nem fertőződik, tehát nem jön egy újabb szállítmány. Jó.
Elnézést, kénytelen vagyok megkérni a kedves előadónkat, hogy teregesse a mondandóját a konklúzió irányába.
Igen, teregesse.
Most vagyunk a 30. percében a 20 perces előadásban.
Elnézést kérek. Igen. Jó, tehát itt a második rész, hogy megpróbálja a behurcolást megállítani, egy egészségügyi vonalat állít föl járványkórházakkal, itáliai mintákat használ, és készít egy járványtérképet is. Jól lesz, ilyen gyorsan megyek. Kész egy járványtérképet is, itt látható, ugye a maga az erődítményrendszer, és mögötte pedig egy hatátjáróval biztosított második egészségügyi vonalat húz meg. Jó, és ez már a vége itt, hogy gyakorlatilag a bécsiek már 1713 után a Marseille által javasolt ellenőrzőpontokon, karanténállomásokból kiépítettek egy egészségügyi kordont, ez az úgynevezett Pestis front, és köszönöm szépen a figyelmet!